Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai napra kész vendége Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke. Jó napot kívánok, köszöntöm.
Jó napot kívánok.
Több mint 70 napja tart Romániában a politikai patthelyzet, amelynek még mindig nem látszik a vége. Ilyen hosszú ideig még nem volt ügyvívő kormánya Romániának. Ön aktív politikusként több kormányválságot is megélt már, de volt ehhez hasonló? Most nyilván időben hasonló nem volt, de összetettségében volt ehhez hasonló?
Időben hasonlítható ehhez, én most nem néztem utána, hogy pontosan hány napig volt. 2009-ben az első Bok kormány tulajdonképpen, az aztán ügyvezető kormánnyá változott, mert ők 2009-ben együtt kormányoztak a szociáldemokrata párttal, tehát az akkori Băsescu párt, a demokrata párt és a szociáldemokrata párt, a PSD együtt voltak, és szeptemberben aztán szétváltak. Az az igazság, hogy kinyomták a kormányból tulajdonképpen a szociáldemokrata pártot, és akkor egészen, most már nem emlékszem pontosan, novemberig, december elejéig ügyvezető kormánya volt az országnak, mert következtek az elnökválasztások, akkor ő kapta Băsescu aztán a második mandátumát, és hát azt a két hónapot, vagy nem tudom pontosan mennyit, megpróbálták kihúzni. Azért nem hasonlítható az akkori helyzet a mostanihoz, mert annak volt úgymond egy belátható határideje. Vagyis tudni lehetett, hogy miután megvannak az elnökválasztások, addig Traian Băsescu nem akart semmiképpen egy más színű kormány, de hogy miután megvannak az elnökválasztások, akkor lesz új kormány. Most viszont nem tudom, hogy miért kell húzni az időt, mert semmiféle ilyen határidő nincsen. Választások majd 2028-ban lesznek, tehát önkormányzati és parlamenti választások, és addig nem lehet kihúzni egy ügyvezető kormánnyal, és nem is szabad. Tehát ami most történik, az egy paródia. Ezt a kormányt leváltották igazság szerint. Ugye bizalmatlansági indítványt nyújtottak be ellene, a bizalmatlansági indítványt a többség megszavazta, és ilyenkor nagyon gyorsan kellene egy új kormány. Valószínűleg, hogy a nagy hangzavarban és az állandó nyilvános vitában nagyon sokan nem is tudják, hogy mi a különbség. Most azon kívül, hogy leváltottak egy kormányt és mégis kormányoz, ami bizonyos értelemben paródia, egy óriási különbség van egy teljes hatáskörű kormány és egy ilyen ideiglenes ügyvezető kormány között. Például költségvetési kérdésekben nincs hatásköre ennek a kormánynak, nem fogadhat el sürgősségi kormányrendeleteket, és folytathatnám, hogy hány meg hány lehetősége hiányzik ahhoz, hogy például egy egyébként elég válságos helyzetet kezeljen ez az ügyvezető kormány. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy akkor leváltották, és akkor mégis miért kormányoznak, hanem hogy nem tudnak kormányozni teljes hatáskörrel, teljes befolyással, és ez nagyon nagy baj egy olyan helyzetben, amikor az országnak szüksége lenne költségvetési biztonságra, szüksége lenne arra, hogy rendbe tegye az ország költségvetését ez a kormány, vagy egy következő kormány. Nem beszélve arról, hogyha bizonyos időn belül nem lesz kormány, akkor az Európai Uniós alapok egy részétől is elesik az ország. Ezt nagyon jól láttuk, hogy ennek milyen következményei voltak például Magyarországon, ahol az Európai Uniós feltételeket nem tudta teljesíteni az elmúlt években, illetve nem is akarta teljesíteni a magyar kormány, és ennek következtében hát súlyos eurómilliárdokat nem kapott meg Magyarország. Ott egyensúlyba kerültek a dolgok, itt viszont előállt tulajdonképpen, ha nem is egy azonos helyzet, de hasonló következményei vannak tulajdonképpen. Voltak Romániában kormányválságok, tehát Romániában az az igazság, hogy kivételesnek inkább azt tekinthető, hogy egy kormány 4 évig, tehát egy teljes mandátumot végig kormányzott. Ez meg még a legelején sem volt így, tehát a 90-es években, mert ott is az első miniszterelnök Petre Román volt, aztán ő megbukkott, aztán jött Teodor Sztolozsán, de hát az már egy rövid mandátum volt. Volt 94 és 92 és 96 között a Vökörójú kormány, amely, ha jól emlékszem, valóban kitöltötte a mandátumát, és aztán később, 96 és 2000 között ott több miniszterelnök váltotta egymást, abban a kormányban mi is benne voltunk. Volt Viktor Csorbia, aztán Rádu Vasile, aztán Mugur Iszorescu. De 2000 és 2004 között megint volt egy szociáldemokrata kormány, az Adrián Nestase kormány, az is kitöltötte a 4 évet. De egyébként állandó mozgás, állandó vita volt az egymást követő koalíciókban. Időnként szembe került az államelnök a miniszterelnökkel. Ennek ellenére igaza van, azzal kapcsolatosan, amit kérdezett, ennyire kilátástalan helyzetet én nem tudnék fölidézni. Ugyanis itt a nagy baj az, hogy szerintem, ami most van, azt 10 nap alatt is meg lehetett volna oldani, mert nem változik a helyzet, a körülmények nem változnak, tehát adottak a parlamenti viszonyok, tudjuk, hogy ki a legnagyobb párt, ki a következő, ismerjük a százalék arányokat, és azt is látjuk, hogy más megoldás nincsen, mint az eddigi úgynevezett, hát Európa párti, európai orientációjú, nyugati orientációjú koalíció ismételt összefogása. Tehát ennélkül nem lesz kormány. Én megmondom őszintén, hogy azt gondolom, hogy itt nagy fokú felelőtlenségről is szó van.
Kinek a felelőtlensége? Nikus Ordán államfő adott egy interjút az Observator News-nak, és ő arról beszélt, hogy az ország köz- és politikai életének az állapota az nem épp annyira sötét, mint ahogy azt többen látják, és itt igazából alapvetően rendben vannak a dolgok.
Hát az ország más részeiben és más rétegeiben lehet, hogy rendben vannak, de hát azért azt sem az államelnök és más sem állíthatja, hogy a kormányra nincsen szükség.
Ez az ő felelőssége, hogy nincs kormány?
Az ő felelőssége is. Tehát most lehetne rangsorolni a felelősségeket. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb felelőssége nyilván annak volt, aki elindította ezt a viszályt, és aki tulajdonképpen megbuktatta a kormányt.
Tehát van, aki azt mondja, hogy épp Nikus Ordán államfő volt az, aki hát hozzán segítette a szociáldemokratákat ahhoz, hogy megbuktassák a kormányt, azáltal, hogy nem mediált a pártok között, és nem békítgette, nem volt ott, amikor kellett.
Nézze, én nem gondolom azt, hogy az államelnöknek kell helyettesíteni azt, amit a pártok nem tesznek meg. Más szóval én nem értek egyet azzal, akik úgy vélik, hogy itt az államelnök, bárkiről is legyen szó, az egy személyben a maga atyai jóságával vagy bölcsességével rendezni tudja a viszonyokat. Parlamenti köztársaságban élünk, tehát Románia az én véleményem szerint még mindig parlamenti köztársaság. Az államelnöknek vannak olyan hatáskörei, amelyekkel befolyásolni tudja jelentősen a politikai életet, és ilyen szempontból nem a kormányzásra tett hatása a legfontosabb. Ebben az esetben, mármint ami a kormányzást illeti, az államelnöknek a feladata az, hogy miután konzultált a pártokkal, nevesítsen egy miniszterelnök jelöltet, és a miniszterelnök jelölt a továbbiakban összeállít egy kormánylistát, beviszi a parlamentbe, és ott megszavazzák, vagy nem szavazzák meg, úgy, ahogy legutóbb például nem szavazták meg. De ez már a politikai pártok dolga, és a parlament dolga, ezt a folyamatot az államelnök csak elindítja. Az államelnöknek vannak elég nagy hatáskörei, ami a titkos szolgálatok vezetőinek a kinevezését illeti, ami az igazságszolgáltatás működését illeti, ügyészek, bírók kinevezése, és így tovább. De nem gondolom azt, hogy az ő feladata lenne ezt a helyzetet rendezni. Az más kérdés, hogy ha erélyesebb lenne, hogyha határozottabb lenne, legalábbis amit én kívülről látok, hiszen ma már nem veszek részt a napi politikában, és valószínűleg belülről azért sok minden másképpen néz ki. Tehát, hogyha határozottabb lenne, akkor valóban ezeken a konzultációkon Kotocsenben kikényszeríthette volna esetleg, hogy a pártok egyezzenek meg egymással. De volt egy egyesség, tehát volt egy koalíciós egyesség, még arra is vonatkozott, amit én megmondom őszintén, hát meglehetősen már nevetségesnek is tartok, hogy akkor az úgynevezett rotáció elvét alkalmazzák, vagyis egy bizonyos ideig az egyik párt adja a miniszterelnököt, aztán lemond, és akkor jön a másik párt a maga miniszterelnökével. Már ez is egyfajta döntésképtelenséget mutat, illetve óvatoskodást, ami a koalíciós összefüggést illeti, hogy nehogy valaki kimaradjon a kormányzásból. Komoly felelőssége van a szociáldemokrata pártnak, vagy talán nekik van a legnagyobb felelősségük, és a szociáldemokrata párt elnökének, aki végül is ezt az egész konfliktust elindította. Megint csak nem látok bele, hogy tulajdonképpen melyek a konfliktusnak az okai, és honnan származik a feszültség. Tehát mit tett másképpen a miniszterelnök Ilie Bolozsán, vagy a liberális párt, mint amiben megegyeztek, vagy egyszerűen közben a szociáldemokrata párt váltott véleményt. De az igazság, hogy van egy koalíciós egyesség, tudtommal. Ott leszögeztek bizonyos feltételeket. Megállapodtak egy programban, amelyet közösen visznek végig. Akkor azt be kellett volna tartani. Ráadásul abban a koalíciós egyességben az is benne volt, hogy egy idő után, úgy tudom, hogy ez most már hamarosan következett volna ősszel talán, a szociáldemokrata párt elnöke veszi át a miniszterelnöki funkciót, akkor miért nem lehetett ezt a koalíciós egyességet betartani? Másrészt azt sem gondolom, hogy a liberális pártnak, amely végül is nem a legnagyobb párt a szociáldemokrata párt, tehát hogy a liberális pártnak és a liberális párt elnökének, Ilie Bolozsánnak ne lenne felelőssége. Nagyon komoly felelőssége van, mert ő a kormányfő. Ő vállalta a kormányfői szerepet, ő az, aki ilyen szempontból a legelső ember a koalícióban is, és neki kellett volna felmérnie, hogy most mi a teendő. Tulajdonképpen a legérdekesebb az, hogy a közvélemény máig nem tudja, hogy mi az a súlyos vétség egyik vagy másik oldalról, egyik vagy másik párt részéről, mi az a súlyos mulasztás, vagy mi az a nagyon súlyos nézetkülönbség, ami miatt előállt ez a konfliktus. A közvélemény ebből annyit lát, és ez az az igazság, hogy eléggé kiábrándító, hogy hát akkor itt arról szól a vita, hogy ki kapja meg jutalmul, úgymond a miniszterelnökséget, ki lesz itt a főnök, meg ehhez hasonló vitákat érzékelhetnek a választók. Miközben őket véleményem szerint nem ez érdekli, őket az érdekli, hogy mi lesz a nyugdíjakkal, mi lesz a fizetésekkel, mi lesz az adókkal, egyáltalán esik vagy nő az életszínvonal, mi a helyzet az inflációval. Ezekről kellene beszélni. Vannak ilyen okok, időnként úgy megpedzik ugye ezeket a problémákat is, de csak úgy érintőlegesen.
Talán éppen amiatt, hogy a közvélemény nem tudja, hogy konkrétan mi a fő bűne egyik vagy másik pártnak, egyre többen beszélnek arról, hogy igazából a valódi hatalom az nem a választott döntéshozóké, hanem olyan háttérben lévő, elszámoltathatatlan embereké, akik a saját érdekeik szerint alakítják az országnak a sorsát. Ezt nevezzük rendszernek, ezt nevezzük mély államnak. Összeesküvés elmélet ez, vagy ott van a rendszer, és ennek a rendszernek a fogja, hát évek óta Románia, és nem feledhetjük azt, amit Emil Constantinescu államfő mondott, miután bejelentette, hogy nem fog újrázni, hogy legyőzte őt a rendszer.
Az az igazság, hogy aki tisztséget vállal, az sok mindent vállal. Tehát, hogyha valaki miniszterelnökséget vállal, kormánykoalíciós részvételt vállal, tehát bármelyik pártra gondolok, amelyik ott van a kormánykoalícióban, az azt is vállalja, hogy adott esetben nyíltan vagy nem nyíltan konfliktusba kerül más intézményekkel. Konfliktusba kerülhet az államelnöki intézménnyel, konfliktusba kerülhet az igazságszolgáltatással, ez most látszik is, hogy ezt sem tudják kezelni, hogy most hogy lesz ez a legfelsőbb bíróság, az ide kapcsolódó intézményekkel. Ott vannak is gondok szerintem, tehát ott komoly törvénymódosításokra lenne szükség. Én nem tartom máig jónak azt, hogy például az ügyészi és bírói testület együtt van egy legfelsőbb testületben, egy legfelsőbb vezetésben, úgymond. Én szerintem ezt Romániában is szét kellett volna választani. És akkor, amire a kérdés szintén utalt, nyilván, hogy például mi a helyzet a titkos szolgálatokkal. És ezt is ki más tisztázhatná, mint az államelnök, ki más tisztázhatná, mint a kormányfő, vagy a maga a kormány, vagy a koalíciós pártok. Én el tudom képzelni azt, hogy vannak a háttérből minden oldalról mindenféle befolyásolási kísérletek, de ezeket vissza kell utasítani. Azért lett valaki politikus, azért lett képviselő vagy szenátor, azért lett adott esetben miniszter vagy miniszterelnök, hogy akár a legnehezebb konfliktust is vállalja az igazság és a program érdekében. Nem azért lett senki tisztségviselő, hogy foggal és körömmel kapaszkodjék a tisztségébe, és ragaszkodjék a székéhez, és elfogadjon mindenféle rossz kompromisszumot esetleg. Ha Tőlem kérdi valaki, azért én elég sokáig ott voltam Bukarestben, nem csak a parlamentben, hanem RMDSZ elnökként is 18 évig. Abban a 18 évben többször voltunk kormányban, én magam is két alkalommal is több éven át voltam miniszterelnök helyettes, és azért én nem tapasztaltam azt, hogy valaki is megpróbálta az én döntéseimet és a mi döntéseinket befolyásolni. Igen, egymás döntéseit az RMDSZ-en belül megtárgyaltuk, megvitattuk, és megpróbáltunk megfelelő konklúzióra jutni, de nekem olyan tapasztalatom nincsen, ezt nagyon őszintén mondom, hogy valaki is odajött volna hozzám valamilyen ilyen háttérintézménytől, ahogy nevezni szoktuk, vagy a mély állam képviseletében, és akkor megfenyegetett volna, vagy pedig megpróbált volna befolyásolni. Ezt azért nem nagyon engedték meg maguknak ezek az intézmények. Lehet, hogy van ilyen. Az biztos, hogy befolyásolni lehet valakit akár azzal is, hogy elindul egy ügyészségi vizsgálat ellene például. Tehát ilyenfajta közvetett megfélemlítési vagy zsarolási lehetőségek vannak. De aki tisztséget vállalt, az kockázatot is vállalt, az vállalt mindent, ami ezzel jár, tessék kiállni, véleményt mondani, és tessék visszautasítani, hogy van ilyesmi. Tehát én nem állítom, hogy nincs ilyen háttérbefolyásolás, de én attól tartok, hogy időnként saját tehetetlenségüket is ilyesmivel magyarázzák sokan, hogy hát nem lehet, megvonják a vállukat. Nem, aki átmond, mondjon B-t is, akinek kellett a felelősség, akinek kellett a tisztség, annak elsősorban is remélem azért kellett, hogy valamilyen programot végigvigyen, és valamilyen társadalmi, közösségi célokat teljesítsen, és akkor ne rejtőzzék el mindenféle utalások, meg hivatkozások mögött. Sem egy miniszterelnök, sem egy miniszter, sem egy államelnök, senki sem.
Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke, a mai napra kész vendég, eddig belpolitikáról beszéltünk, térünk át Magyarországra, de szó lesz továbbra is Romániáról, hát illetve Erdélyről. Sokan, ezt ön is említette, ő ma úgy mutogatnak Romániára, mint olyan országra, amelyért most aggódni kell Európában. Magyarországgal kapcsolatban fellélegzett az EU. De hogy most itt van Románia, rendszerbontás, rendszerváltás volt Magyarországon. Lehetünk optimisták, vagy a rendszer az rendszer?
Magyarországgal kapcsolatosan én optimista vagyok, ugyanis ez a hosszú éveken, sőt, már-már évtizedeken áthúzódó, mindenképpen 16 éven áthúzódó szembenállás a magyar kormány és az Európai Unió között, ahogy mondani szokás, Brüsszel és Budapest között. Ez rendkívül sokat rontott Magyarország presztízsén. Itt nem arról van szó, hogy össze kell csapni a bokánkat, és ha valamit mondanak Brüsszelben, akkor a szó nélkül teljesíteni kell, vagy szó nélkül le kell nyelni. Én azt gondolom, hogy azért vagyunk egy európai közösség tagjai, hogyha kritikánk van, elmondjuk, ha kifogásunk van, elmondjuk, és ha valami változtatni akarunk, akkor próbáljunk meg változtatni, mert van hozzá lehetőségünk. Viszont tulajdonképpen előállt egy olyan helyzet, hogy miközben Magyarország tagja volt az Európai Uniónak, és részt vett a brüsszeli döntések meghozatalában, egy adott idő után láthatóan tulajdonképpen megpróbálkozott már, mint a magyar kormány, lebontani a brüsszeli szolidaritást, megpróbálkozott lazítani a brüsszeli rendszert arra hivatkozva, hogy egy szuverén országok laza együttműködéseként szeretné működtetni az Európai Uniót, ami egy illúzió. Tehát egy olyan világban élünk, ahol jól látható, hogy még nagy-nagy összefogással sem biztos, hogy versenyképes tud maradni Európa a világ más részeivel, Kínával, Egyesült Államokkal, Oroszországgal, és sorolhatnám, hogy kikkel kell versenyképesnek lenni, nem a verseny kedvéért, hanem azért, mert itt nagyon komoly gazdasági érdekek is vannak. És Magyarország azáltal, hogy a magyar kormány folyamatosan és szinte kizárólag csak vétózott, és ezáltal mi ezt ugyan nem vettük észre, illetve az erdélyi magyaroknak nehéz volt ezt érzékelni, de ezáltal nekünk is rosszat tettek, mert nekünk az érdekünk nem az, hogy távolodjunk az Európai Uniótól, hogy arra ébredjünk, hogy egy adott pillanatban megint vannak határok az Európai Uniós országok között, és hogy lassan-lassan orosz befolyás alá kerüljünk. Nekünk ebben mi mind ellenérdekeltek voltunk, mert ez azt jelentette volna, hogy itt Erdélyben ellehetetlenül a helyzetünk. Nos, egy ilyen presztízsveszteség után, amikor Magyarország sajnos egyfajta, hát hogy mondjam, bűnbakká változtatta saját magát. Tehát bármiben nem tudott Európa előre haladni, rá lehetett mutatni, hogy igen, mert Magyarország vétózott, mert nem értett egyet bizonyos döntésekkel. Én azt gondoltam, hogy ennek hosszú távú kártétele lesz, és nagyon nehéz lesz visszaszerezni azt az egykori presztízst, amivel Magyarország rendelkezett. Ne felejtsük el, hogy például 1956 után, tehát az 1956-os forradalom és szabadságharc után Magyarországnak évtizedekig óriási presztízse volt. Annak ellenére, hogy ott folytatódott a diktatúra, meg minden, de az a magyar szabadság akarat, az óriási presztízst szerzett a magyar nemzetnek, és akkor most meg félő volt, hogy hosszú távra egy másfajta imázsa lesz Magyarországnak. Én úgy látom, hogy ez szinte pillanatok alatt meg tudott változni, és ez azt is mutatja, hogy Európának milyen óriási szüksége van a szolidaritásra és a tagországok közti józan egyetértésre és egyeztetésre. Tehát ez a nagy megkönnyebbülés a magyarországi választások után tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy akkor most lehetségessé vált ismét az egyetértés a tagországok között. Mert azért én gondolom, hogy nem hiszi el egyikünk sem, hogy itt bármennyire is büszkék vagyunk természetesen a nemzeti bölcsességünkre, meg mindenre, ami ezzel jár. Gondolom, nem hiszi el egyikünk sem, hogy itt csak a magyar kormány látta tisztán az elmúlt 16 évben a dolgokat, és Európában mindenki más ostoba volt, és elvakult, és rövidlátó, Franciaországtól, Svédországig, Lengyelországtól, Spanyolországig, vagy Olaszországig, az égvilágon mindenki, kicsik, nagyok, közepesek, nem tudták fölmérni azt a helyzetet, amelyet a magyar kormány a maga bölcsességével mindig tisztán látott, és hát azért vétózott, mert látta, hogy Európa többi 20-valahány tagországa az vakon rohan a vesztébe. Mert lassan egy ilyen képzetet keltettek bennünk, hogy itt csak mi vagyunk okosak. Én remélem, hogy okosak vagyunk, de az elmúlt 16 évben sok butaságot sikerült elművelni, bármennyire is nem ért utólag is, nem értenek sokan egyet velem. Ennek ez most megváltozik, és ez nagyon fontos. Más kérdés, hogy az is látszik, hogy itt Európának ebben a részében általában baj van a szocialista, kommunista rendszerekből kikerült országokkal. Tehát egyiknek, vagy szinte egyiknek sem sikerült igazán konszolidált demokráciát fölépíteni, és hol itt, hol ott kifeslik a demokrácia szövete, és hol itt, hol ott hát fölmerül egy autoriter rendszer veszélye. Magyarországon ez megoldódni látszik. Persze ez egy hosszú folyamat, amíg visszaáll egyszerűen az egyensúly, és nem azt gondolom, hogy akkor Magyarországon most minden rózsaszín lesz. A demokráciák azok nem így működnek, van vita, van cirkusz. Nekem Romániában sem az a gondom, hogy a koalícióban viták vannak. A koalíciók természete ilyen például. Nekem az a gondom, hogy nem tudják megoldani ezt a helyzetet, és hogy nem képesek kompromisszumra, és nem képesek arra, hogy bemérjék, hogy igen, egy kompromisszum az mindig azt jelenti, hogy mi sem tudjuk teljesíteni teljes mértékben a céljainkat, a partnerünk sem tudja teljesíteni, de a céljaink egy része így teljesülni fog, de ha nem kötjük meg ezt a kompromisszumot, akkor egyszerűen veszélybe kerül minden, ami körülöttünk van. Tehát Magyarországon ott nem a koalíciós kormányzás volt a probléma, mert az tulajdonképpen nem volt egy igazi koalíció, hanem ismétlem egyfajta rossz irány. De itt Romániában meg most ebben a pillanatban a rosszul fölépített demokráciának jönnek elő a nyűgei. Maga a román alkotmány is módosításra szorulna. Tisztázni kellene az elnöki hatásköröket. Most derül ki az, hogy előrehozott választásokat emlegetnek, de az alkotmány szerint elég nehéz előrehozott választásokat kiírni, mert nincsen ennek meg a módszertana. Ezt meg lehet oldani, az én véleményem szerint most nem lenne kívánatos előrehozott választásokat szervezni, mert abban a kiábrándulásban, amely jellemzi a társadalomnak elég nagy részét, tényleg kockáztatjuk azt, hogy most Romániában kerülne hatalomra egy olyan autoriter politikai csoportosulás, vagy autoriter irány, amely elkezdené Romániát leszakítani az Európai Unióról, és elkezdené Romániát hát valamiféle diktatúrává akár visszaépíteni. Tehát egyik országban rendeződnek a dolgok, most egy kicsit nézzük kívülről ezt az egészet, abban a pillanatban előállnak a problémák egy másik országban. És ez azért is nagy gond ebben a pillanatban, mert az úgynevezett politikai elit, amelyet én elitnek nevezni, hát csak idézőjelben tudok, az eléggé középszerű. Nem akarok bántani senkit. Tehát míg a 90-es években ezekben a rendszerváltó országokban, Romániában is, hát a politikához különösebben nem értő, de felelős, elkötelezett értelmiségiek vállalkoztak arra, hogy akkor neki fognak felépíteni a demokráciát, és menet közben tanulták meg azt, amit ők maguk is közben már tettek, de ezeknek az értelmiségieknek senki sem kérdőjelezheti meg azt, hogy ezeknél az értelmiségieknél senki sem kérdőjelezheti meg azt, hogy tulajdonképpen azért vállalkoztak politikára, azért hagyták oda esetleg a hivatásukat, mert valóban hittek abban, hogy fel lehet építeni egy demokratikus rendszert. Aztán, ahogy az lenni szokott, megtörtént a váltás, egyesek nem is voltak alkalmasak rövid távon sem, hogy politizáljanak, mások visszaléptek egy idő után, és ráadásul sikerült is lejáratni a politikának a becsületét. Tehát a legnagyobb gond ma az, hogy amikor a 90-es években politikára vállalkoztunk, 89 végén, 90-es évek elején, akkor ez egy óriási presztízst jelentett, és meg kell mondanom, hogy egy óriási megtiszteltetés volt, hogy valaki például szenátor lett, vagy képviselő, és ezt a közvélemény is így szemlélte, mint egy rangot, úgymond. Na most az az érzésem, hogy ennek ma már nincs rangja, és ez nagy baj, mert a feladat ugyanaz, a felelősség ugyanaz, de a romlott jelentősen a politikai osztálynak a minősége. Nem érvényes ez mindenkire, nem erről van szó, de összességében lehet beszélni egy ilyen romlásról.
Két témát még mindenképp érintenünk kell a mai beszélgetésben. Súlyog Tamás kiköltözött a Sándor palotából. Van, aki azt veti fel, igen, azért kellett mennie, mert a Fidesznek volt a bábja, de most felmerül a kérdés, többen ezt vetik fel, hogy jó-e az, ha Magyar Péter vagy Tisza párt egy újabb embert nevez ki, aki szintén a bábja lesz. Nem kellene inkább abban gondolkodni, hogy a magyarországi nép, az állampolgárok választanak államfőt maguknak. Nyilván mi is választunk államfőt, de hát arról is beszéltünk, ez a félelnöki rendszer, ami nálunk van, ez sem feltétlenül jó.
Azzal, hogy a miniszterelnökök mandátumát korlátozták, én azzal tökéletesen egyetértek. Nem általános ez Európában, például nem tudom, hogy van-e valahol is egy ilyen rendelkezés, hogy akkor valaki csak kétszer lehet miniszterelnök. Amerikában ez így van, mert az amerikai elnök az egyúttal miniszterelnök is, tehát a végrehajtásnak a feje, ott nincs külön miniszterelnök, és ő kétszer lehet elnök, tehát kétszer 4 évig, összesen 8 évig, és utána át kell adni az elnöki tisztséget másnak, és ez nem arról szól, hogy akkor jobb lesz-e, aki utána következik, vagy rosszabb, hanem arról szól, hogy ha valaki túlságosan hosszú ideig van hatalmon, akkor el fog jutni oda, hogy próbálja a hatalmát mindenképpen és minden lehetséges eszközzel konszolidálni.
Vladimir Putin.
Igen, tehát például úgy olyan eszközökkel, hogy azokat az intézményeket, amelyek arra lennének hivatottak, hogy a kormányt ellenőrizzék, mert azért egy demokráciában van egy kölcsönös ellenőrzés, azt maga alá rendeli. Kétségtelen, hogy a parlament, vagy Magyarország esetében az országgyűlés az az elsődleges. De még az országgyűlés döntéseit, vagy a parlament döntéseit is felül lehet vizsgálni bizonyos körülmények közepette, vagy meg lehet próbálni módosítani. Na most kérdés, hogy egy ilyen rendszerben az államelnöknek milyen szerepet szánunk. Én nem, ismétlem, nem vagyok híve az erős elnöki intézménynek, mert sok, hogyha egy erős elnöki intézményt hozunk létre, például azzal, hogy közvetlenül választja a nép, ami egyébként nagyon rokonszenves és nagyon tetszetős elv, és ha én most ellene szólok, nem hiszem, hogy nagyon sokaknak tetszik ez, de az az igazság, hogyha a nép választja az államelnököt, akkor leváltani is a népnek kellene, és ott már van egy gondom, tehát bármit követel az államelnök, nem tudom leváltani, mert a nép választotta. Másrészt pedig a nép akarat, még akkor is, hogyha nem fejeződik ki semmiféle konkrét rendelkezésben, az nagyon erős. Tehát az akkor olyan erőssé teszi az államelnököt, mint a parlamentet. A parlament, amely szintén a nép akaratnak a kifejeződése. A kormány nem, az csak közvetve képviseli a nép akaratot, mert a kormányt a parlament választotta, de ezáltal az államelnök egy ilyen közvetlen választással ebben pontosan olyan erős lesz, mint a parlament. Másrészt pedig a hatáskörök kérdése is ott van. A román alkotmányban van néhány félreérthető, vagy rossz hiszeműen félreértelmezhető rendelkezés az államelnök hatásaival kapcsolatosan, és volt olyan államelnök, aki ezzel alaposan vissza is ért, például Traian Băsescu annak idején, és ő eléggé sok rosszat tett tulajdonképpen a parlamenti elvnek is azáltal, hogy folyamatosan azt sugallta, hogy nem a kormány, nem a parlament, hanem az államelnök az, aki meghatározza, hogy mi történik. Tehát én azt gondolom, hogy az egyáltalán nem rossz, hogyha a parlament választja az államelnököt. Az államelnök az egy reprezentatív képviselője, a reprezentatív tisztség, az államelnöki tisztség, ő képviseli az államot protokolláris alkalmakkor, vagy más helyzetekben is, de egyébként világszerte, vagy legalábbis Európa szerte az államelnök hatásköre az csak vészhelyzetre, sürgősségi állapotokra vonatkozik, kormányválság esetén neki kell ugye kineveznie, megneveznie egy új miniszterelnök jelöltet. Ő az, aki a hadsereg legfőbb parancsnoka, de csak akkor, hogyha előáll egy vészhelyzet, de egyébként normális körülmények között ő elsősorban csak reprezentál. És persze megvan az a lehetősége, hogy mivel a törvényeket, az új törvényeket neki kell aláírnia, miután a parlament elfogadta, hogy ellenőrizze ezeknek a törvényeknek, hát egyrészt a tartalmát is, másrészt a módszertanát, hogy hogyan fogadták el, és ha valamilyen kifogása van, akkor visszaküldheti általában egy alkalommal a parlamentnek. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobb az, hogyha a parlament választ államfőt.
Zárásként, elnök úr, röviden beszéljünk az RMDS szerepéről. A magyarországi választások után többen tették fel a kérdést, hogy milyen irányt kell követnie az RMDS-nek. Kell közelednie a Tisza párthoz, a Fideszhez való közelségét kellene megtartsa továbbra is. Ezen a héten zajlik a tusványos, azt látjuk, hogy az RMDSZ továbbra is a választásokon alul maradt Fidesz mellett áll ki.
Hát nem tudom, hogy mennyire áll ki a Fidesz mellett az RMDSZ, mert gyakorlatilag a magyarországi helyzetről az RMDSZ a választások után vajmi keveset mondott. Nekem voltak vitáim a kollégáimmal erről, ezekről a vitákról nagyon sokan tudnak, hiszen nyilvánosan is elmondtam, hogy azért valamiféle önvizsgálatot el kellene végezni, és hogy a problémám nem az, hogy az RMDSZ együttműködött, sőt szorosan együttműködött az elmúlt 16 évben a magyar kormánnyal, mert ez az RMDSZ-nek is, és tulajdonképpen minden erdélyi magyarnak az érdeke, hogy minél közelebbi viszonyban legyünk a mindenkori magyar kormánnyal. A gondom az, hogy pontosan ennyire érdekünk, hogy nyitottak legyünk minden irányba, tehát mi nem Magyarország egyik vagy másik részének a támogatására számítunk, és nem a kormánytöbbségnek, vagy az ellenzéknek, vagy az egyik, vagy a másik ideológiához tartozó csoportosulásnak a támogatását kell kérnünk. Nekünk az a jó, ha egész Magyarország mellettünk áll, szimbolikusan egész Magyarország. Ez a jó abból a szempontból is, hogy hogyan vagyunk jelen Magyarországon, és ez a jó akkor is, amikor Európában, például Brüsszelben, vagy máshol felmerül az, hogy a helyzetünkön javítani kellene, és akkor nem mindegy, hogy csak egyik vagy másik párt segíte nekünk ebben. Tehát én ezt nehezményeztem, és ezt nehezményezem, hogy nem épített ki az RMDSZ az elmúlt 16 évben, nem hogy nem épített ki, hanem gyakorlatilag felszámolt minden más kapcsolatot, tehát csak is a Fideszhez kötődött, csak is a Fidesz-szel volt, nem hogy együttműködésben, hanem beszélő viszonyban tulajdonképpen. És ez szerintem rendkívül káros ránk nézve. Itt van például ez a probléma csomag, ami az Európai Unió értelmezését illeti, ahogyan a magyar kormány folyamatosan támadta az Európai Uniót, és folyamatosan azt üzente, hogy ez nem jó nekünk, hogy nekünk valami másra lenne szükségünk, szuverén államokra, nemzet államokra, holott mi egy másik országban élvén, tehát mi erdélyi magyarok, nagyon jól tudjuk, hogy nekünk éppen, hogy egy nyitott állami berendezkedésre van szükségünk, nem pedig egy olyan nemzetállamra, amely minket felszámol előbb-utóbb. Most én úgy látom, hogy az RMDSZ ezt az önvizsgálatot azért nem végezte el még mindig. Nem is nagyon nyilatkoznak a kollégák arról, hogy mi van, vagy mi lesz Magyarországon. És ennek ez részben érthető is, mert én magam is azt mondtam, hogy azért túlságosan Magyarországra figyeltünk az elmúlt években, és nem vettük észre, hogy nekünk azért Bukarestben dől el a sorsunk. Most nem az RMDSZ politikusokról beszélek, mert ők nagyon jól tudják, hogy Bukarestben milyen fontos döntések születnek, vagy születhetnek, de a közvéleményben kialakult, vagy hagytuk kialakulni azt a benyomást, hogy Budapesten fogják megmondani, hogy nekünk mennyi lesz a nyugdíjunk, vagy a fizetésünk. Ez sajnos nem így van. vagy hogy építünk-e autópályát, vagy nem építünk autópályát, és így tovább. Tehát az, hogy most, főleg amikor kormányválság van, és koalíciós válság, és azért ebből a szempontból az RMDSZ egyértelműen azt akarja, ami helyes, vagyis hogy valamiképpen álljon vissza ez a kormányzati együttműködés valamilyen formában, ez a koalíciós szolidaritás, és nehogy felébredjünk akár előrehozott választásokra, akár aztán annak nyomán például arra, hogy a mostani nacionalista ellenzék veszi a kezébe a kormányzást.
Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.